Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 385-ös számú énekét, 385-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 60. oldalán található, a 9-es liturgia.
Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem mondja meg javait az Úr azoktól, akik feltehetetlenül élnek. Sereget, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen.
Dicsőség az Atya.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarata.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten.
Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnap a két szent igét, amely megtalálható Lukács evangélium a 17. részének a 11-től a 19. versenek a következő versenek. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluban, szembe jött vele 10 leprás férfi, aki távol megálltak. És kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amik odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Altra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig már Samária volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akart más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten? Csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.
Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földön, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, akit fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolokra, föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházban, a szentek közösségévé, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 451-es számú énekünket. 451-es éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigét úgy, hogy írva találjuk Sámuel első könyvében, annak 16. fejezetében, a 13. verstől a 23-ig a következőképpen. Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, a 16. fejezet 13. versétől. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Ekkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak: látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged, de a mi úrunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, akiért a lantpengetéshez. és ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak. Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcatermet, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz, ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállította. Ő pedig igen megszerette, és fegyverhordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz. Hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengedte a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült. Jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Ámen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, közelmúltban is láthattuk nagyhatalmú embereket, diktátorokat megbukni, azokat az embereket, akik hatalmas vagyonfelet rendelkeztek, akik kezében rengeteg embernek az élete és az egzisztenciája volt, hadsereg engedelmeskedett neki, és pökhendien beszélt a világgal, kifogástalan öltözetben jelent meg a világ előtt, és egyszer csak mert a népe úgy akarta, vagy egy nálánál hatalmasabb, egy nagyobb hatalom megdöntötte a diktátorságát, a helyzetét, és egy jelentéktelen, töredékes életű, rosszruházatú, ápolatlan ember állt előttünk. Olyan megdöbbentő volt látni azokat a diktátorokat, akik még nem régiben hatalomban, pompában éltek, és egyszer csak ott vannak egy odúba, vagy ott vannak egy bíróság előtt, teljesen összetörve. A hatalmas emberből egy senki lett, egy kis ember lett. Igényben is egy ilyen hatalomváltást láthatunk, amikor az Isten által kiválasztott és felkent király, tehát nem akárkicsoda, nem maga jelölte magát, nem diktátor volt, nem önjelölt diktátor volt, hanem az Isten választotta ki, az Isten fölkente, elveszíti a felkentségét, elveszíti a hatalmát, és ami őt nagyját tette, ami őt minden Izraelit a fölé emelt, és a környező népek rettegtek a nevétől, meg a hatalmától, ez az ember egy szamaratkergető pásztorrá lesz ismét. Mert hogy Saul onnan indult. Sámuel mondta Saulnak, hogy valamikor a saját szemedben is kicsin voltál, valamikor senki voltál, de az Isten kiválasztott téged, az Isten felkent téged, és Izrael első emberévé, Izrael fejedelmévé lettél. Látod ezt a nagy utat? Saul emlékezteti már az utolsó időkben Sámuel próféta. Emlékezteti Sault. Látod, hogy mi lett veled? Valamikor a saját szemedben is kicsi ember voltál, senki voltál, és aztán Izrael vezetőjévé lettél, hatalmas ember lett belőled. Isten nem egy diplomata képzőbe küldte, nem egy egyetemi végzettséget adott a kezébe, hanem a Szent Lelkével kente fel ezt az embert, és a Szent Lelkének világossága vezette ezt az embert, rászárt az Úr lelke, elkent lett, az Úr kenete volt ezen az emberen. Az Úr vezetése és az áldása alatt álló személy lehetett, és győzelme győzelemre halmozott. Csodálatos dolgokat vitt véghez, rajta keresztül Izrael életében az Isten. És az ő segítségével, mivel látta, hogy Isten mit akar, az ő segítségével ezt végre is tudta hajtani. Nem a saját erejében bízott, nem a saját erejére volt hagyatkozva, nem a saját bölcsességére, hanem Isten vezette, és az Isten ebben a vezetésben megáldotta őt. És ez csodával töltötte el azokat, akik látták az ő életét, a környező népek is. Olyan feladatokat, amelyeket ember el nem tudott volna végezni, a saját erejét meghaladta volna, az Úr áldása jelenlétében mindez megtörténhetett, mert az Úr Szent Lelke megpihent rajta, mert az Úr Szent Lelke vele volt, mert az Úr kenete rajta volt ezen az emberen. Addig tartott ez az ő életében, amíg fejében nem szállt a dicsőség, amíg arra nem gondolt, hogy működik ez még az Isten nélkül is, mert én vagyok Izrael királya. mert az Isten szent lelke rajtam van. Mert az Isten kenete ott van az életemben. Mert az Isten jelen van az életemben, én ezt meg tudom majd tenni. És már nem hagyatkozott az Isten szent lelkének vezetésére, nem volt a világosság fontos számára, hanem úgy gondolta, hogy majd ő megítéli, hogy mi a jó és mi a rossz. És elindult azon az úton, ami aztán a csődjébe vezetett, mert úgy gondolta, hogy ő majd eldöntheti, hogy milyen állatokat írt ki az amálekiekkel való csatában, hogy meghagyja a király életét, vagy elveszi a király életét. Nem az Isten döntését, nem az Isten akaratát látta fontosnak, hanem azt, hogy ő hogyan látja ezt. Hatalmas bukása lett ennek a Saulnak, mert az Isten elvette tőle azt, amivel valamivé lett. Hiába állít magának emlékoszlopot, hiába áll a dicsősége az emberek előtt, Isten levette róla a kenetét, Isten levette róla a szent lelkének áldását, Isten elvette tőle a szent lelkének világosságát. Ez az ember senki véle az ő saját maga által épített vagy állított dicsőség oszlop árnyékában. Jelenkorunkban az Isten szent lelkének kitöltetése után másképpen állunk ezzel a helyzettel. Isten nem csak egy-egy alkalomra, egy időre, egy-egy feladat elvégzésére adja a szent lelkét, hanem ahogy olvassuk a Szentírásban, Isten kiöntötte a szent lelkét, és aki veszi a szent lelkét, aki Isten áldásában részesül, újjászülő kegyelmének részesévé lesz, az egész életére, az örökké valóságra veszi az Isten szent lelkét. Nem csak egy rövid alkalom, az Isten adja, és aztán visszaveszi a szent lelket, aztán megint adja, és aztán megint visszaveszi, hanem az örökké valóságra kapja az ember. És mégis beszél a Szentírás arról, hogy az újjászülő szentlélek megszomorodhat az emberben. Vagy, ha nem tölti be az ember a kiüresített, megtisztított lakást, akkor gonosz szellemek érkeznek, és a kitakarított szellemnél még gonoszabbakat maga mellé véve jön vissza, még maga mellé hetet véve, és rosszabb lesz annak az állapota, mint az azt megelőző volt. Tehát beszél a Szentírás arról, hogy bár az Isten szent lelke az ember újjászületése után az élete részévé lesz, és az örökkévalóságig tart, mégis történhet vele olyan, mint az Ószövetségben, éppen itt Saul életében látjuk, hogy az Isten egy gonosz szellemet enged az életébe. Elveszi róla a szent lelkét, elveszi róla a kenetet, és küld egy gonosz szellemet, ami gyötri ezt az embert. Ugyanez megtörtént az Új Szövetségben is velünk, bár nem ugyanaz a helyzet, nem ugyanaz az állapot. Az a helyzet, hogy Isten gyermekévé lettünk, és az állapotunk, hogy vagy üres az a szoba, amit kitakarítottunk, nem töltöttük be az Isten szent lelkével, vagy az a szent lélek, amely ott van az életünkben, az megszomorodott, mert nem engedtünk neki, mert nem az ő világossága volt számunkra fontos. Tehát megszomoríthatjuk a szent lelket, vagy ha nem töltjük be, akkor idegen lelkek jöhetnek az életünkbe. Tehát a keresztényként is átélhetünk Saulhoz hasonló helyzetet. Amikor az Isten megváltottjaként megszomorított Szentlélekkel kell élni az életünket. Mikor szomorodik meg a Szentlélek az ember életében? Mikor szomorítjuk meg az Isten bennünk lévő szent lelkét? Hát akkor, amikor az Isten mond valamit, és az ember meg nemet mond rá. Amikor az Isten vezetni szeretné valamerre, és az ember nem arra megy. Amikor az Isten ki szeretne teljesíteni valamit az ember életében, az ember pedig azt mondja, hogy csak eddig. Az Isten azt mondja, add ide ezt az egészet, az ember azt mondja, hogy rendben van, a felét odaadom. És ekkor, amikor az Isten szent lelke nem tudja beuralni az ember egész életét, akkor megszomorodik benne. És a megszomorodott szent lélek elcsendesedik. Ugyanaz lesz, mint Saul életében, hogy ott van még a jogar a kezében, még a korona a fején van, még a trónon ül, csak már nincs világossága, csak már nem lát. Már sötétségben bóklászik. Már nem az Isten erejével dolgozik, hanem a saját erejével, meg esetleg a mellette lévők erejével. Még a sereg mellette van talán, még a szolgái figyelnek a szavára, de már csak az emberi erőben bízhat, és nincs benne az Istennek az ereje. Nincs az életében az Istennek az áldása. Keresztényként is átélhetjük ezt a Saulhoz hasonló helyzetet, ha megszomorítjuk az Isten szent lelkét. Isten kér valamit, és én rész szerint adom oda. Isten mutat utat, én meg azt mondom, hogy jó út az is, de én most erre megyek. Szép távlatokat nyújt a Uram, de nekem elég lesz ennyi. És akkor az Isten szent lelke visszahúzódik az ember életében időre. Természetesen, és ez a csodálatos, hogy mindez a megszomorított Szentlélek állapot, mind pedig az, amikor az idegen lelkek bejönnek a be nem töltött emberi létbe, amikor Isten megújítja az ember létét, az óemberi természetet háttérbe, halálba adja, az új természetet pedig beadja az ember életébe. Hogyha ez nem tölti ki az egész életét az embernek, akkor jönnek a felesleges dolgok, amelyek aztán tönkreteszik az idegen lelkek, amelyek tönkreteszik az ember életét, és mind a megszomorítás, mindezek a idegen lelkek, mindezek, amik a lélek, az életnek a nyomorítói, mindezek addig tartanak, amíg az ember egy bűnbánatra nem jut. Ez a csoda Isten kegyelmében. És ez a kereszténységnek az egyetlen lehetősége, hogy újra és újra oda lehet menni az Isten kegyelmi trónusához, bűnbánattal és kegyelemmel. Amikor Saul nem öli meg Amálekiták királyát, és nem pusztítja el az állatokat, hanem meghagyja belőle a szépeket, és a Saul, Sámuel ezt a Saul szemére veti, akkor azt mondja Saul, hogy menjünk oda az Úrhoz, térdepeljünk le, hogy megbocsásson. És azt mondja Sámuel, hogy nem, nincs bocsánat. Valami tragikus helyzet. A kereszténység életében nem így áll a helyzet. Mi oda mehetünk az Isten kegyelmi trónusához naponta, sőt percenként. Minden bűnnel, minden tőle való elszakítottságukkal. Ez az új szövetség és az ószövetség közötti különbség. Isten tehát a megszomorított szent lelkével is, meg mindazokkal a gonosz szellemekkel, amik ott lehetnek az ember életében, fogad bennünket. És azt mondja, hogy oké, kezdjünk új életet. Takarítsuk ki megint. Aztán majd töltsd be ezt az életet. Rendben van, megszomorítottad a szent lelket. Indulj egy új útra. Adok neked egy új lehetőséget. De most már akkor figyelj rá. Sokszor látjuk keresztény emberek életében is, hogy kísértésekkel, próbákkal van tele az életed. És valóban az Isten megenged az életünkben nagyon sok nehézséget, sok nyomorúságot. Megengedi azt, hogy elvegyék a vagyonunkat, elmenjen az egészségünk, tönkre menjen a családunk, mint Jób esetében. Isten megengedi, az életet azt nem engedi az ördög kezébe, de megengedi, hogy ilyen kísértések megjelenjenek az ember életébe. És aztán, hogyha ebben a kísértésben az ember meglátja az Isten segítséget, akkor próbává válik, és ahol a próbában megáll, aztán az Istenben megerősödve mehet tovább az ember. Isten megenged. Sőt, Isten ad ilyen próbákat az embereknek. Azért, hogy önmagunkkal is tisztább legyünk, meg az Istennel való kapcsolatunkkal is tisztább legyünk. Isten szeretné, hogyha egy benne megerősödött gyermekévé lehetnénk. Még Saul engedetlenségével elveszítette egyszeres mindenkorra az Isten áldását, az Isten kegyelmét, az Istennel való kapcsolat lehetőségét, egyszeres mindenkor elveszítette, a keresztényeknek hosszabb, rövidebb kifutással az Isten ad lehetőséget. Hogy tőle elfordulva, szent lelkét megszomorítva, az életet nem megüresítve, hanem telerakva mindenféle szeméttel éli az ember az életét, enged rövidebb, hosszabb időszakokat. Van, akinek az életében egy sziszenéssel jár, mert észreveszi, hogy valami baj van. És fölsziszen, rögtön megy, mi volt ez, Uram? Mutasd meg, hadd tudjam megtisztítani. És akkor folytatódik az életet tovább. Van, akinek évtizedes időszak az, amíg rádöbben arra, hogy megszomorította az Isten szent lelkét, hogy életet előjött mindenféle gonosz lélekkel, amelyik abból adódik, hogy nem engedte át az életét Jézus Krisztusnak teljesen. Tehát némelyek rögtön felsziszennek, mások pedig életi évtizedekig húzzák magukat és másokat is tönkretéve. És még egy nagyon fontos üzenetet hordoz ez a mai igénk, miközben valaki még az önigazolásával van elfoglalva, Saul még állítja magának a dicsőségoszlopot, még el van foglalva az önigazolásával, addig Isten már készíti a másik embert. Mert megdöbbentő látni ezt, amikor egy-egy szolgálatban az Isten elveszi a szolgálat lehetőségét egy embert, és a másiknak már készíti a lehetőséget. És az a másik készül beállni, mint ahogy látjuk Dávid esetében is. Sámuel elmegy Dávid családjához, Isaihoz, és azt mondja neki, hogy hozasd ide a fiaidat, és akkor kiválasztja Dávidot, és amikor olvastuk itt a 16. fejezet 13. versében, hogy Sámuel pedig fogta az olajszarút, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Még Saul a király, de már a másik szolga föl van készítve, hogy elfoglalja a helyét, az utódlást. Az Úr ugye nem áll meg. Az Úr ugye nem áll meg sohasem, csak valaki kimarad belőle. Az Úr ugye nem áll meg, csak valaki perifériára kerül. És a másik ember már indul az Isten felkenésében, az Isten biztatásában, az Isten világosságában, és betölti azt a helyet, azt az űrt, amit a másik ember engedetlensége adott. És természetesen ennek az embernek aztán föl kell venni ennek minden terhét, és természetesen az áldását is. Isten lelke már Dávidon nyugszik, és az Úr terve már Saul nélkül folytatódik ebben a történetben is. Saul még ott nyafog, nyüglődik, a gonosz szellem kínozza, leköti a munkatársainak, szolgatársainak az életét, mert figyeli, hogy mi lehet vele, hogy lehetne rajta segíteni, de már nem Saul a király, ott van Dávidon az Isten kenete, ott van Dávidon az Istennek az áldása. Jonathan Edwards, egy híres teológus, magyarul nem sok anyagot láttam még tőle, egyszer régen olvastam egy rövid írását, illetve egy írásának egy rövid részét, amit azzal kapcsolatban írt, mint egy alapos teológus, megvizsgálva azt, hogy a kereszténység történetében mikor történtek ébredések, és ezeknek az ébredéseknek mik voltak a mozgató rugói, mi volt azonos ezekben az ébredésekben. És nagyon jó volt olvasni, ahogy ez a Jonathan Edwards leírja, hogy az első és legfontosabb azonosság ezekben az ébredésekben mindig az volt, hogy a Szentírásnak tekintélye volt. A Szentírás nem ítélgették az emberek, hanem beálltak a Szentírás ítélete alá az emberek. Vették az Istennek az igéjét. A nagyon fontos momentum, az első fontos momentum, hogy a Szentírásnak tekintélye van az emberek között. Ott ad az Isten ébredést, ahol a Szentírásnak, az ő szavának, az ő üzenetének tekintélye van. A második szintén nagyon fontos pont volt, sajnos nem tudom, hogy hol olvastam, úgyhogy nem tudom előkeresni ezt az írást, ugye emlékeimre kell hagyatkozni. A második fontos momentum, fontos pont az volt, hogy a szolgálók között egység volt. Ez az egység egy nagyon érdekes szó, mindenki erre törekszik. Az egységre törekszenek a keresztények is. Most ezt hallottam, hogy a 1517 reformáció 500. évforduló alkalmából akkor tudunk helyesen ünnepelni, hogyha a keresztények egységre jutnak. És ezt az egységet keresik nagyon sokan, ezért az egységért dolgoznak nagyon sokan. És benne mindig az volt a kérdés, hogy egység, de milyen alapon? Tehát milyen alapon gondolják az egységet, akik erről az egységről beszélnek? Mert hogyha azon az alapon vizsgáljuk az egységet, hogy hogyan jutunk el a Szentírás üzenetének megértésében, Krisztusban egységre, akkor ennek nagyon fontos üzenete van, a reformáció 500. évfordulóján. De hogyha arról van szó, hogy közelítsük, te is adjál föl valamit, én is feladok valamit, közelítsük a szervezetünket, tanításunkat, teológiánkat, akkor erre az egységre nincs szüksége se Istennek, se embernek. Mert az Isten nem egy emberi egységet szeretne, hanem azt szeretné, hogyha az ő akaratában járó, az ő áldásában, az ő felkenésében járó emberek lennének. Ezért ezt az egységet abban lehet érteni, vagy abban kell érteni, hogy az Isten vezetésében, a Szentírás értelmezésében, és a Szentírásnak való engedelmeségben, az Isten szavának való engedelmeségben vannak egységben. És nem azért, mert valakik szeretik egymást, és ebben a szeretett közösségben együtt tudnak lenni, vagy azért, mert elviselik egymást egyféle közösségben, hanem azért, mert Isten igéje fontos számunkra, és az Isten igének a vezetése, világossága, az abban való cselekvés, az abban való járás, és az azáltal kapott áldás fontos számukra. Tehát ez a második nagyon fontos pont, ami a Jonathan Edwards szerint minden ébredésnél megvolt. Sajnos a többit elfelejtettem, kiment a fejemből, de van egy Jonathan Edwards kutató Magyarországon, gondoltam, hogy majd rácsörgök és megkérdezem, hogy találkozott-e ezzel a gondolattal. Nyilván Jonathan Edwardsnek hatalmas munkássága van, rengeteg könyvet írt, hatalmas terjedelmű irodalom van. Ebben megtalálni egy ilyen idézetet, amit én valahol egyszer olvastam, ez bizonyára nehéz, és nem biztos, hogy mindenkinek ez lett fontossá, vagy valakinek még fontossá lett ez a gondolata. Amikor én ezt olvastam, nagyon fontosnak találtam, hogy ezt magam számára is beazonosítsam. Ahol a Szentírásnak tekintélye van, és ahol Krisztusban való egységben vannak a szolgálók, ott az Isten ébredés. Ahol ez nincs meg, ott ébredés nem lesz. Ott az Isten áldása, az ő szent lelkének kenete, az nem jelenik meg. Ott a Szentlélek megszomorodik, ott idegen lelkek, gonosz lelkek bejönnek, aztán keverednek, kavarnak, és tönkreteszik az ember életét, meg természetesen a szolgálatot, az Istennek való szolgálatot is. Ez történt Saul életében. Nagyon szomorú látni, hogy keresik a megoldást, hogy hivatni kellene valakit, aki majd pengeti a ladutot. És hogy te rossz szellemed által előidézett rossz állapot, gonosz szellem által előidézett rossz állapotod majd megváltozik. És akkor én tudok egy landpengetőt, aki majd ezt a megoldást elhozza. És amikor jött a landpenget, akkor tényleg rendben is jött Saulnak az élete. És húzták, nyúzták még azt az állapotot, amire az Isten már kimondta, hogy ez nem szerintem való, ennek nincs értelme. Olyan jó lenne, hogy mi itt az Új Szövetségben világosan látnánk ezt, hogy Isten merre szeretné vezetni az egyéni életünket, közösségi életünket. És látnánk azt, hogy Isten mikor, Isten lelke mikor szomorodik meg a saját életünkben, közösségi életünkben. Mikor látja Isten azt, hogy fontos számunkra az ő világossága, az abban való járás. És olyan örvendezünk az ő áldásaiban. És hogyan harcolunk győzelmet győzelemben. Isten ebben szeretne bennünket megerősíteni ezen a vasárnapon, amikor az ő szent lelkének jelenlétét tartja a fontosnak. Isten szent lelke legyen jelen a te életedben, legyen jelen a családod életében, legyen jelen a gyülekezet életében, egy-egy szolgálat életében, hogy a kenet, az áldás, az Isten jelenléte ott legyen azokban. Mert csak akkor működik. Egyébként nyilván lehet azt nyúzni, húzni, meg nyüglődni vele, de igazából áldás csak akkor lesz rajta, hogyha mindez megtörténik, mindez jelen van. Isten erre szeretne bennünket figyelmeztetni, így legyen figyelmünk erre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan csodálatos a te jelenléted egy-egy ember életében. Olyan jó látni az egyszerű emberek, miképpen tudnak a te eszközeiddé lenni, és miképpen lesz egy magas szemében is hitvány ember a te győzelmed eszközévé lenni. Köszönjük, Urunk, hogy Saul életén keresztül is szeretnél példát adni nekünk, meg szeretnéd Dávidot is elénk helyezni. Szeretnéd az ő életükön keresztül bemutatni a saját életünket. Adj világosságot, Urunk. Adj tisztánlátást mindabban, amit szeretnél megvalósítani az életünkben, ami felé szeretnél vinni. Hadd lássunk utat. Uram, bocsáss meg, ha megszomorítottuk volna a lelkedet. Bocsáss meg, hogyha nem töltöttük volna be az életünket teljesen te veled. Kegyelmi trónusodhoz járunk. Bocsáss meg, Uram, mindazt, amit ellened vétettünk. Hadd élhessük át szent lelked jelenlétét, szent lelked áldását. Azokat az örömöket, gyönyöröket, amiket ebben tudsz nekünk adni. Földi életünk során, Urunk, a sok kívánság, hívság, kísértés és próbák között te adj erőt, hogy továbbjussunk. Te erősíts meg bennünket, hogy mindaz, amit elénk adsz, ami a feladatunk és szolgálatunk az a te erőddel, a te világosságodban telhessék be, és tapasztalhassák annak az áldásait sokan. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon gyülekezeti hétvégén leszünk, májban. Az Isten tiszteletet úgy terveztük, hogy ott tartjuk meg. Most a jelentkezés az nem jött olyan számban, mint ahogy azt a tavaszi gyülekezeti csendes hétvégénkből sejtettük, és amiatt végül is terveztük ezt az őszi csendes hétvégét is. Szeretném, hogyha az Isten tisztelet végén ott a feleségemnél jelentkeznének a testvérek, hogy kik azok, akik fognak jönni, kik azok, akik tudnak jönni. Mert úgy beszéltük, hogy akkor az Isten tiszteletet ott tartjuk májban, de hogyha sokan nem jönnek, akkor végül is a templomot csak ki kell nyitni, és akkor valamilyen formában Isten tiszteleti közösségben együtt lenni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a mái hétvégére, amely most lesz szeptember 14-től 16-áig, jelezzék a testvérek, hogyha szándékukban áll jönni. 2000 forint a részvétel a felnőttek számára, és az ottani szállás étkezés díját fedezi. Sajógömörre megyünk, aztán szeptember 22-én egy felvidéki evangélikus misszióra, evangélikus evangelizációra, amelyre szeretettel várnak bennünket a sajógömörék. Akik szeretnének jönni, szintén kérem, hogy jelezzék, tehát a máji, az a következő pénteken kezdődik, sajógömör pedig egynapos, az 22-én szombaton lesz. A máji hétvégére való utazás az délután 3 órakor lesz, tehát innen a templomtól délután 3-kor indulunk egy autóbusszal. Akik szeretnének jönni, mondom még egyszer, hogy kérem jelentkezzenek. Fiatalok gyülekezeti ifjúsági alkalmat indítanak templomban minden szombaton 15 órától 17 óráig. Ez 22-től, tehát nem most szombattól, hanem jövő szombattól indul. Minden fiatalt a gyülekezet környékére szeretettel várunk erre az alkalomra. Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy ezen a héten érkezik meg amerikai önkéntesünk, aki egy évig újra itt lesz a gyülekezetünkben, illetve az önkéntesség az újra, a személy az más. Egy Ashley nevezetű fiatal leány jön, csütörtökön hozom, és egy évig itt lesz a gyülekezet környékén, itt fog szolgálni. Kérem a testvéreket, hogy megfogadják szeretettel, megtapasztalhassa a gyülekezeti közösség szeretetét is. A szeptemberi programjaink, mint ahogy egyébként a hírlevélben is olvashatják a testvérek, 28-án házasság előtt álló párok és fiatal házasok estje lesz, 18 órától kezdődően, szeptember 29-én pedig egy családi csendes nap, amelyen mind a két alkalmon Pál egy Feri bácsi tud szolgálni, tehát pénteken este is a házasság előtt állók és fiatal házasok, illetve 29-én a családi csendes napon is ő fog szolgálni, és szeretettel jön a gyülekezetbe, beszéltem vele a múlt héten, nagy lelkesedéssel készül. Ezekre az alkalmakra várjuk a gyülekezetünk környékén élő házasulandókat, családokat, akik szeretnének Isten előtt megállva tudakozódni abban, hogy hogyan lehet jól megélni a házasságot, hogyan lehet jól készülni a házasságra. Tehát házaspári csendes nap szeptember 29-én. Ez egy nyílt alkalom, tehát nem csak a gyülekezethez tartozók, hanem a gyülekezeten kívüli családok, házaspárok is jöhetnek ezekre az alkalmakra, amely reménység szerint minden hónapban megismétlődő csendes nap lesz majd a gyülekezetünkben. Hirdetem a testvéreknek az imádságlapot. Látom, meghallották a múlt heti kérésemet, első helyre betettek engem is a imádkozó imádság listára. Köszönöm azok imádságát, akik gondoltak ránk. Köszönöm azokat, akik együtt éreztek a nehézségben. Állapotjelentésként hadd mondjam, hogy a derekam igazából nem javult. A pihenés segített rajta, de az alapok az nem változott meg, úgyhogy tovább kell mennem valamiféle kivizsgálás felé. Lehet, hogy ez a gerincsív újra kiújult, vagy valami történt vele. Mindenesetre nem igazán jól működik a bal lábam. Tehát Isten ad próbákat, mint ahogy mondtam, aztán megrostál, hogy miképpen viseli az ember a nehézségeket. Természetesen a imádságistán lévő többi testvért is hordozzuk imádságos szeretetben, hogy akiknek szükségük van rá, valóban megtapasztalassák a közösség jelenlétét, a közösség imádságának áldását. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Most pedig keresztelőre készülve énekeljük 296-os számú énekünk első versét, 296-os ének. Gyerekek jönnek még majd be a családból?
Lementek
érte. Békesség néktek, feltámadott Úrunknak ezzel a szavával, köszöntelek titeket, amikor először léptek gyülekezetünkbe azzal a szándékkal, hogy a gyerekeket a keresség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, bejövetelüket, kimenetelüket mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Úrunk mennyben menetel előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre az alkalomra választottam, amely igen megírva Timóteus az írott második levélben, annak második fejezetében, a 19. versben a következőképpen. Így szól Isten igéje. Megáll az Isten által lefektetett szilárd alap, amelynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet, Istenünk, ami mindenható mennyei Atyánk úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte az egyszülött fiát megváltóként, és úgy szerette ezt a világot, hogy nem hagyta ezt a világot anélkül, hogy üzenetet ne küldene neki, és szerelmes leveleként elküldte a Szentírást, hogy benne leírja mindazt, ami legfontosabb az ember számára, földi élete és az üdvössége tekintetében. Ebben az igében, amit most felolvastam a Timóteushoz írott második levélben, egy szilárd alapról beszél az Isten igéje. Egy olyan szilárd alapról, amelyet ő fektetett le, amelyre rá lehet állni. És bizony az ember, amikor öröme van, vagy bánata van, sokszor elveszíti a szilárd alapot a lába alól. Mert örömében azt gondolja, hogy minden rendben van, és saját lábán akar állni, és a saját maga által épített alapra akar építeni. Amikor meg nehézsége van, amikor meg nyomorúsága van, akkor meg elbizonytalanodik, és hirtelen elkezd keresni maga körül mindent, és elveszíti azt a szilárd alapot, amit az Isten adott. Pedig az Isten lefektetett egy szilárd alapot, és azt mondja, még pecsétet is adott erre, mert hogy ismeri az Úr az övéit.
A szilárd alap az, hogy Jézus Krisztusban minden embert ismer, ami mennyei atyánk. Még megszületésünk előtt is. Még az anya mélyben is ismer bennünket az Isten. Már az anya mélyben tudja, hogy kik vagyunk, és az anya mélyben ismeri azt, hogy mi lesz a mi életünk, és hogyan fogjuk mi ezt az életet élni, mi lesz a mi életünknek a sora. Ismer bennünket, és ezt jó tudni. Jó tudni azért, mert hogyha nyomorúságban vagyunk, akkor tudhatjuk, hogy nem veszhetünk el az ő szem elől sohasem. Tudhatjuk, hogy bármilyen nehézségben vagyunk, az Isten az közel van hozzánk, bármilyen távolságban is lehetünk, Isten népétől, a Bibliától, gyülekezeti közösségtől tudhatjuk, hogy az Isten a legnagyobb nyomorúságban, a legnagyobb távolságban is ismer bennünket, tudja a helyzetünket, ismeri az életünket, és segítséget abban. Persze ismeri az Úr az övéit, tudja azt is, hogy milyen gondolataink vannak, milyen szándékaink vannak, amelyeket még ha leplezni is szeretnénk emberek előtt, ő ezt világosan látja és tudja, mert ismeri az Úr az övéit. Így állhatunk az Isten előtt, ebben a világosságban, hogy lehet nekünk nagy nyomorúságunk, meg lehet nekünk nagy örvendezésünk, soha meg nem feledkezik rólunk, és minden pillanatban tudhatjuk, hogy az Isten látja, mit teszünk, látja, hogy letértünk az ő útjáról, látja, hogy nyomorúság a részünk, látja, hogy nagy örvendezésben vagyunk, nagy magabiztosságban járunk, és segítségül odajön hozzánk. Ezért azt mondja az Isten, ő egy szilárd alapot vetett, amelyben világosan elmondja, hogy ismeri az Úr az övéit Jézus Krisztuson keresztül, az ő szent lelkén keresztül, ezért hagyja el a gonoszt mindenki. A gonosz az nem egy erő, a gonosz az egy személy. A gonosz az egy hatalom, amely alá lehet tenni az életünket, és amely alól kivehetjük az életünket, amióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. Isten lehetőséget ad mindenki számára, hogy az életét kivegye a gonosz fennhatósága elől. Hivatkozva arra, hogy Isten értem áldozta az ő egyszülött fiát, és átvegye az életét Jézus Krisztus keresztje alá, Isten kegyelme alá. Isten lehetőséget adott. Ezért bíztat bennünket az ige, hogy hagyja el a gonoszt mindenkit, aki az Úr nevét vallja. Ne legyen közössége az Isten ellenségével annak, aki az Úr nevét vallja. Tehát ti is, akik most itt álltok, hogy megkereszteljük ezeket a gyermekeket, így állunk az Isten szín előtt. Ismer benneteket az Úr. Vetett egy olyan alapot, amely nem rendül meg sohasem. Jöhet bármilyen árvíz, bármilyen szél, a kősziklára, erre a szilárd alapra épített házat nem fogja meginoktatni sohasem. Jöhet az életbe bármilyen nehézség, nem inog meg az életetek, ha erre a szilárd alapra építitek azt. De mondja az Úr, és nagyon világosan mondja, ha nem erre a kősziklára, nem erre az alapra építitek a házatokat, akkor meg fog inogni, össze fog dőlni, nyomorúság lesz a részetek. Ezért nektek lehetőségetek van dönteni. Óriási dolog. Dönthetek. Isten ad egy alkalmas időt arra, hogy döntsek. Mint hogy döntöttetek arra, hogy a gyerekeket a keresség áldásában részesítsük. Dönthettek úgy, hogy kiveszitek az életeteket az Isten ellenségének a hatalma alól, és oda teszitek erre a kősziklára, erre a szilárd alapra. Áldja meg az Isten ezt a döntéseteket, hogy idejöttetek most az Úr szín elé, hogy a keresség áldása ezekre a gyerekekre szálljon. De ez kevés ahhoz, hogy az életetek rendeződjön. Az Isten szeretné, hogy erre a lefektetett szilárd alapra helyezétek az életeteket, amelynek az a pecsétje, hogy ismeri az Úr az övéit, ismer az Úr benneteket. Így hajtsuk meg fejünket mindenható mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél. Árazd reájuk szent lelkedet, ébresz bennük élő hitet, igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úrban, amikor most Krisztus Úrunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem ezért tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban. Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény olyan szent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a szent keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok hívővé növekedésükről? Vállaljátok-e? A sorrendben gyertek ide közel a kérdeklőhöz. Mi legyen a gyermek neve?
Anita.
Az ő tiszteletére. Anita, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Anya, adott még most. És mi legyen a gyermek?
Gabriella.
Az ő tiszteletére. Gabriella, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ugyan Jónak áldása kíséri a helyet mostantól. És hogy legyen a gyermek, hogy Petra, picit előre hajtod a fejét. Petra, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ugye állunk légy most már tanítani. Amen. És hogy legyen a gyermek neve? Vivien. Picit előre hajtod a fejét. Vivien, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Különbáltásnak van az egész életet, hogy most nem tudjuk délni. Amen. Mi Urunk, mennyei Atyám, élet és halál Ura, aki teremtett bennünket, áldja meg a ti életeteket. Áldjon meg ebben az indulásban, hogy valóban felnövekedvén azon az alapon, amit az Isten vetett, megteremhessétek azt a gyümölcsöt, amit Isten szent lelkével lehet. Áldjon meg titeket, szülőket, keresztszülőket és gyermekeket, ami mindenható megjelenik. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható mennyei, irgalmas Istenünk, Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod, és gyarapítod is. Magasztalunk szent lelked ajándékáért. Köszönjük, Urunk, hogy te vetetted ezt a szilárd alapot, és köszönjük, hogy te adod a növekedést is rajta. Így áld meg bennünket, Urunk, most a keresztelő után, hogy egy szívvel tudjuk ezeket a gyermekeket te elé tenni, és előtted hordozni, hogy valóban a te dicsőségeden növekedhessenek föl, és valóban a te szent lelked áldásában és ajándékában örvendezhessenek ezek a családok. És így adunk hálát, Urunk, gyülekezetünk minden szolgálatáért, szolgálójáért. Köszönjük, Urunk, hogy azok, akik a te akaratod alá tudják tenni az életüket, a te áldásodat hordozzák. Áldunk téged, hogy így juthattunk el idáig, és köszönjük néked, Urunk, az előttünk lévő lehetőségeket is. Vezesd életünket úgy, hogy a te tetszésedet elnyerhessük, mert tudjuk, hogy te ismered a tiédet. Tudjuk, hogy látod az életünket, a mindennapjainkat. Add meg, hogy teljes szívvel, életünk teljes átadásával tudjunk néked szolgálni, néked élni. Köszönjük ezt az egész teremtett világot, Urunk, amelyben létezhetünk, élhetünk. Köszönjük, hogy felhoztad ezt a mai napot is ránk. Áldjuk a nevedet azért a sok áldásért, amit ebben a mai napban rejtettél el az egész világ számára. Add meg, hogy mi itt írtelken vehessük azt a részt, amit nekünk szándékoztál adni. Köszönjük, Urunk, hogy erőtted lehet a hétköznapi életünk, benne házasságunk, gyermeknevelésünk, tehát meg az előttünk lévő gyülekezeti hétvégét, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz, egymást egyre inkább megismerve, a neked való élet és szolgálat ott lehessen az életünk középpontjában. Hálásak vagyunk, Uram, mindenért, amit adhattál ezeken keresztül. Köszönjük néked gyermekeinket, unokáinkat. Áld meg a kereszt gyermekeinket és azokat, akik hozzánk tartoznak. Add meg, hogy a nékünk adott áldás az sokasodhasson, szóródhasson feléjük. Bocsáss meg, Uram, hogyha ezekben vétkezünk, Te add kegyelmed napunk, kegyelmedet naponként, hogy új indulást vehessünk a Te szent lelked világosságában, a szent lelkedben való járásban. Hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy kezedbe tehetjük az elesetteket, a gyengéket, így légy a betegjeinkkel, a kórházban lévőkkel, Te erősítsd azokat, Urunk, akiknek szükségük van testiképpen erre, Te légy a lelki problémákkal, küszködőkkel, Te légy azokkal, akikben megszomorodott a Te lelked, Te légy azokkal, akik idegen szellemekkel, lelkekkel küszködnek az életükben, add nékik a szabadításodat, Urunk. Légy azokkal, akik anyagiakban látnak nehézséget, Te elégítsd meg az ő életüket is, Urunk, a Te jó tetszésed szerint. Köszönjük, hogy előtted állhatunk minden napjainkban, amíg a világ fennáll, és a mi reménységünk az, amit Te elkészítettél a fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, az az örökké valóság, amely már a földön részünk lehet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünket folytassuk a 449-es számú énekünk eléneklésével. 449-es éneket énekeljük.